Üdvözlöm a kedves hallgatókat, hogyha kedd, akkor folytatjuk a nagy totált, és Penke Bence továbbra is itt van velem a mikrofon túlsó végén, és a műsor előző felében már a történetet nagy vonalakban felvázoltuk, illetve megbeszéltük azt, hogy Jason Statham karaktere mennyire nem tudta kitölteni azt a játékidőt, amit neki kellett volna, ami nem feltétlenül az ő hibája, bár még annyit visszatérnék, hogy elképesztően unott volt. Egyenesen enervált. Mármint nem tudom, hogy ezt ő színészi játéknak szánta-e, vagy tényleg ennyire nem volt kedve ehhez a filmhez, de hát ez egyszerűen ez szerintem eladhatatlan így, ez a unott, egyarcú, egyhangtónusú ember, aki tényleg semmi nem, és értem, hogy az lett volna a cél, hogy megmutassák, hogy ő, az ő haragja, az ő gyűlölete, az már túlmutat az érzelmeken, meg ilyenek, de hát Jason Statham ezt nem tudta átadni.
Igen, nézőként azért jól esne, tudod, ilyen, nem tudom, reakció bizonyos dolgokra, vagy hogy egy pulzus számemelkedés, tényleg nem, de igazából, ahogy emlékszem neki, az ő játéka az tényleg ennyi szokott lenni. De hogyha belegondolunk, azért tudott ez működni, vagy azért szokott tudni ez működni a korábbi filmekben, mert egy könnyedebb, vibrálóbb hangulatba beletenni egy ilyen arcot, az a kontraszt miatt szórakoztató, úgy, hogy nem veszi el a komolyságát ennek a Statham által játszott karakternek, legyen szó megint a Bluffről, vagy a Spielerről. Itt, amikor az egész világ dárkos, sőt, a jó fejség meg a vibrálást, ugye te is említetted azt a fiú öltöző hangulatot, inkább az idegenít el minket, tehát itt ez még jobban besüppeszt minket is a székünkbe, és ugyanazzal a letargiával nézzük valószínűleg inkább mi is a filmet.
Igen, mert hogy semmi nem volt kontraszt itt emellé a karakter mellé, amitől igazából tényleg csak egy ilyen unalmas folttá vált, az akciót meg nem hozta, mert csak nagyon ritkán hozta az akciót, így ez nem tudott kiteljesedni.
És szerintem... bocsánat, tudod, még lehetett volna az is egy választás, hogy megmutatni, hogy mennyire más és boldog és kedves ember volt, amíg még megvolt a gyermeke, és hogy az ő halála mekkora változást okozott benne, de hát sajnos a visszaemlékezésben, amikor a gyerekével volt, ott is pontosan ugyanezt hozza, tehát ha nagyon gonosz és rossz indulatú akarok lenni, látszólag még csak törést sem okozott az ő életében a gyerekének az elvesztése, csak bosszút akart.
Igen, de még az egy eléggé, nem tudom, semmit mondó bosszú, de majd erre a végén térjünk ki. Jött egy éles váltás a filmben, amit nézőként egyáltalán nem értesz, amikor áttevődik gyakorlatilag az egész narratíva a másik oldalra, mert kiderült, hogy van nekünk itt egy 6 főből álló ex-katona, ha jól emlékszem, talán Afganisztánból visszatért ex-katona csapatunk, akik hát nem tudnak visszailleszkedni a társadalomba, nem túl jó melókat találnak maguknak, talán éjjeli őrök voltak valahol, meg ilyen hasonlók, nem keresnek túl jól, hiányzik nekik az izgalom, hiányzik nekik az akció, ezért úgy döntenek, hogy akkor elkezdenek először kisebb bűncselekményeket elkövetni, aztán egyre nagyobbra teszik a lécet, még végül ugye jutnak el a teherautó rablásig, ahol a Scott Eastwood által játszott karakter megöli ugye a két furgon vezetőt, a két pénzszállító vezetőt, és Jason Statham fiát, és akkor egyébként ott még a Jason Stathamet is meglövi, de ez már teljesen mellékes igazából, ennek semmi jelentősége
nincs. De várjál, tehát most ez is megint picit gonosz leszek, mert dramaturgiában persze bármi megtörténhet, de az is egy érdekes véletlen, hogy ugyanabban a városban két, tehát egy maffia, illetve egy ex-katonákból álló szerveződött spontán rablóbanda pontosan ugyanannak a pénzszállító autónak ugyanazt, vagy pénzszállító cégnek ugyanazt a teherautóját nézik ki, annyi különbséggel, hogy amíg az egyik véletlenül felderíteni megy, a másik már lecsapna, és ebből lesz a gond. Igen. Szóval van-e ennyire kicsi a világ, hogy pont az a maffiózó veszíti el a gyerekét, aki pont arra a teherautóra akar lecsapni, akkor, amikor éppen lecsapnak rá mások.
Igen, egyébként az is teljesen én értetetlen volt számomra, hogy oké, a film megpróbálja megmagyarázni, hogy miért a banda vezér megy oda csekkolni azt, hogy jobbra vagy balra fordul a pénzszállító, tehát valamilyen teljesen ilyen nonsens apróságot, mert az embere, az karambolozott, és valami mindegy lényegtelen, nyilván nem volt egy másik ember az egész bandába, aki éppen akkor oda tudott volna menni, és akkor közben jönnek a bűnözők, vagy hát az ex-katonák, elkezdődik a rablás, és akkor a Jan nevű karakter, ugye Scott Eastwood karaktere, pedig hideg vérrel meggyilkolja Stathamnek a fiát, de hogy miért? Az egyszerűen érthetetlen. Mármint a fiú kiszállt, nem volt nála telefon, lehajtott fejjel, feküdt a földön, és várta, hogy vége legyen ennek az egésznek, majd Jan egyszer csak odanéz, ott fekszik a fiú, bum-bum, belelőtt kettőt, és akkor így ennek mi értelme volt? Miért kellett azt a szerencsétlen srácot lelőni? Ez nem volt megmagyarázva.
Nincs. És tudod, ez is, vagy hát biztosan tudod nyilván, de hogy így egy nagyon egyszerű válasz lenne már, és valószínűleg a néző el is fogadná azt már válaszként, hogy igen, mert ő egy picit kattos esetleg, tudod így, nem tudom, valamilyen pszichiátriai problémája van, és akkor gyakran elveszítik. Lehet, de nem lett nekünk megmondva. Tehát nem volt arra utalás, hogy jaj, Ján, te nem tudom, mindig ilyen vagy a múltkor is, vagy nem láttunk
pontosan, mondjuk a háborúból,
hányszor történt igen, ilyen pontosan. És most, ahogy így beszélünk, így szépen fel tudjuk fedni, hogy oké, mi lehetett a háttérben, csak ez már szerintem tényleg elég rossz, amikor két nézőnek kell utána megbeszélnie a dramaturgia által szerintük üresen hagyott részeit.
Igen, és egyébként egy 2 órás filmről beszélünk, tehát például egy olyan jelenet helyett, amikor amúgy lényegtelen karakterek társaloghattak, lehetett volna egy olyan flashbacket hozni, amikor azt látjuk, hogy nem tudom, a gyerekek végeztek el terrorcselekményt, amiben Jánnak katonatársai vesztek oda, ezért egy ilyen éles szituációban elveszti a kontrollt. Úristen, most ezt itt felvázoltam, ha jól látom, 5 másodpercben. Ennyi expozíció elég lett volna ahhoz, hogy megértsük az ő karakterét. Így viszont csak egy esfej volt, aki csinált valamit, aminek igen, így látszólag semmi értelme nem volt. Egyébként az egész volt katonákból álló ex-banda is nekem olyan fura volt. Úgy tűnt, mintha a film meg akarná őket velünk, mint nézőkkel szeretetni, de hát ez nem igazán sikerült.
Nem, és bocsánat, itt is ki akarok emelni egy pillanatot. A mennyasszonyom, amikor megnéztük a filmet, azt mondta, hogy volt az a pillanat, amikor a gyerek megkérdezi, hogy apa, ugye eljössz a meccsünkre? Igen, fiam, ott leszek. Akkor odasukta nekem, hogy nézd meg, és nem lesz ott. És ez is el lett engedve, tehát ugye csak minimális dolog, hogy ezek ilyen klasszikus tévés trópok, hogy a gyerek, aki várja az apját, és ugye megérkezik, igen, ott leszek, de nem, mert belekavarodik a dologba, és még sincs ott. De ez is el van engedve, tehát ugyanúgy meg akarta őket szeretetni velünk. Láttuk a családjukat, vagy legalábbis azt hiszem a vezetőjüknek, de volt ilyen kerti parti hangulat, picit meglátni az ő civil dolgukat, ami igen, megint két cég között egy picit, mert annyira nem volt immerzív, hogy az ember tényleg velük akarjon érezni, és sajnálja őket, és a 6 közül, hogyha egy is elveszítünk, akkor sajnáljuk, és nem tudom, együttérzést mutassunk. Viszont azt meg nem értem, hogy akkor meg miért kellett. Tehát, hogy így megláttuk a kis családjukat, akiket utána el is engedtünk semmi szinten, és ugyanúgy Jason Stathamnek is láttuk még az ex-feleségével azt a 6 mondatot, amit beszéltek utána. Tehát valahogy, minthogyha ebben a Guy Ritchie filmes univerzumban a férfi az csak annyit számítana, hogy ő munka közben mennyire erős. Tehát, hogy itt nem nagyon engedtük meg azt, hogy a nem akcióhős oldalát is bárkinek lássuk.
Igen, akinek láttuk a nem akcióhős oldalát, vagy hát olyanokat, akik próbáltak volna akcióhősök lenni, ezek a többi pénzszállító a Stathamnek a kollégái, ott volt néhány karakter, akik így kicsit így próbáltak volna, hogy arcoskodni, de éles szituációba tele lett a gatya. Ők lehettek volna egy kicsit emberi karakterek, de hát őket se ismertük meg annyira, hogy ez akármit számítson. És tényleg ugye ott voltak ezek a katonák családjával a jelenetek, milyen normális család, kerti parti, gyerekek, feleség, hétköznapi dolgok, beszélgetés, mit tudom én. Lehetett volna ez ilyen szerethető, például én egy olyan végkifejletet lehetséges, hogy jobban értékeltem volna, ahol a Stat mondjuk a túlélő katonáknak elrabolja a családját, hogy így álljon bosszút, és akkor rájöhetett volna arra, hogy ez nem megoldás.
Olyat csinálna egy igazán dühös ember.
Egy igazán azt dühös ember ilyet tőle, csinált igen. volna. De akkor itt térjünk is rá a végkifejletünkre. Katonák elhatározták, hogy mit nekünk egy kamion, ugyan már, bár addig is már több milliót összeszedtek, szóval igazából...
Nagyon drága az élet Amerikában.
Hát én ezt aláírom, de talán nem annyira drága, hogy egy évben, nem tudom, egy év leforgása, fél év leforgása alatt.
Igen, most hetek, igen.
Én nem is tudom, hogy mennyi idő volt a filmnek, a filmbeli idő, ami eltelt, de egy évnél nem volt több. Tehát nem vagyok benne biztos, hogy évente, vagy egy fél év alatt 10-15 ilyen hatalmas balhét kellett volna megjátszani, de ők megtették, és akkor kitalálták, hogy magát az elosztó központot, a depót fogják betámadni, ahol az Black Friday az összes pénzszállító befut, és ott lesz majd a nagy dohány. Nekem elég fura volt ez a betörés is, hogy így 8 percre pontosan kiszámolták, hogy a riasztó megszólásától számít, a 8 perc múlva jön oda a SWAT, meg minden. Igen, és ez így, mi van egy ilyen szabálykönyv, hogy a SWAT 8 perc múlva érhet oda, de mindegy.
De a betörés tervező asztalon mindig tudják, hogy a riasztó benyomásától hány perccel, amíg ide érnek a rendőrök. Tehát ezt tudni kell, enélkül nem lehet tervezni betörést.
Meg ugye ezek a pénzszállító furgonok is belül is be vannak kamerázva egy csomó helyen, és látszak, akkora volt a biztonság, hogy itt tényleg itt nem lehet csak úgy oda bemenni, itt elképesztő mindenre odafél biztonság van, viszont azt az egy kamiont, vagy azt az egy ilyen furgon, pénzszállító furgont, amin jött a beépített embertől az info, hogy jaj, hoppá, tönkrementek a kamerák, nem tudom megjavítani, az simán minden gond nélkül beengedik, ahelyett, hogy aki kiment volna, hogy figyelte, biztos jó a kamera? Ja, hogy itt van a furgon tele felfegyverzett zsoldosokkal, akiknek olyan erős golyóálló mellényük volt, hogy a puska, gyakorlatilag a puska golyót így lepattogtak róla, mint nem tudom, a műanyag lövedékek a...
Paintball gyakorlatilag.
Ez igen. Elég volt nekem.
Nekem is teljesen, és igen, szóval így ez az egész betöréssel kapcsolatban lehetett egy olyan érzés az embernek, hogy ahogy Móriczka elképzeli, hogy ezek így zajlanak. Tehát igen, feltetnénk a kérdést, hogy miért lehet olyan rohadt egyszerűen kikapcsolni kamerát a furgonokban, és hogyha ez megtörténik, akkor miért nem tűnik fel senkinek, vagy miért intézzük el annyival, hogy ja, van egy kis para, mindjárt megoldom. Hogy lehet megint csak akkora szerencse, hogy a stat pont a beépített ember mellé ül? Miért nyomozott heteken keresztül, hogyha arra sem volt képes, hogy felfedezze, hogy ki a beépített ember? Tehát, hogy idézőjelesen az ő ott töltött nyomozási időszakkal, meg bármi, hogy ezt megakadályozza, nullát ér, hiszen, ahogy te is mondtad, elkezdődik az utolsó fejezet, a katonáktól jövünk, onnantól kezdve el is felejthettük volna, hogy Stetnek milyen előttörténete és mi minden történik, mert úgy mentek át Stetemen is, és egyébként a depónak a védelmi rendszerén is, mint kés a vajon.
Igen, semmi, nem is tudom, semmi értelme nem volt. Az egész jelenet az addig történteket mindjárt a kukába dobta. Nem vezettek sehová azok az események, de ezt a filmet még megmenthette volna egy filmvégi elképesztő akciódús leszámolás, amit pedig szintén nem kaptunk meg. Egy nagyon-nagyon lagymatag, nagyon alacsony fordulat számon pörgő, igazából ilyen ólom eső volt. Egyik oldalon a katonák lőttek, másik oldalon a biztonsági őrök lőttek, előbbiek azok gyakorlatilag sebezhetetlenek voltak, még egyedül a Stat volt képes akármelyiket csak megsebezni is, a másik oldalon meg úgy hullottak, mint a legyek. Hát unalmassá vált az egész. A egész felvezetése onnan indult, hát nem egy ilyen unalmas semmit várt volna a néző.
Igen. Tényleg a fókusz kapkodás, meg fókusz hiány tudom itt is egy picit mondani. Mert igen, minek?
Meg a másik az, hogy egy csomó ember elhullik a filmben, szóval a film végére a body count számláló az egekben van, és igazából senki iránt nem éreztél többet, mint a birodalmi rohamosztagosok, akik szintén ilyen két lábon járó céltáblák voltak. Annak ellenére, hogy papíron érezhetted volna azt, hogy a film próbálja közelebb hozni hozzád a karaktereket, így vagy úgy, de igazából az, hogy most akárkit lelőttek, senkit nem érdekel, lényegtelen volt. Még az se érdekelt senkit, amikor még Stathamet is lelőtték.
Igen, pontosan. Ugyanez történt. Ez a fejezet, ahol a katonák jönnek, onnantól kezdve azt nézzük meg, hogy ez egy tökéletesen végrehajtott terv, sőt, még a gonoszok, ugye, akikkel itt vagyunk, tehát ezek a katonák is úgy fogynak el, hogy gyakorlatilag azt hiszem egyet, ahogy te is mondtad, egyet megsebzetted, a többit viszont ők maguk intézik el maguk között. Tehát, hogy egy annyira kis belső világban van, szépen elárulják, ott hagyják, leszámolják minden izé, hogy végül egy maradjon, hogy egy belső szervezetként elindítják, ők megcsinálják a rablást, és aztán ők is el is fogyasztják magukat, akcióhős nem is kell.
Igen, mert hogy Scott Eastwood karaktere Ján, az egyik katona, az még a saját társait is elárulja, szépen egyesével ő is itt kicsinálja őket, talán Stat egyet vagy kettőt szed le közülük, de igazából teljesen más lett volna az egész, hogyha mondjuk Ján összedolgozik a társaival, és nem ellenük dolgozik, a végén még az árulót is elárulja, tehát már végén mindenki elárul mindenkit, és itt eljutunk a filmnek a végéhez, ahol a már akkor lelőtt Jason Statham megjelenik Ján lakásán, hogy bosszút álljon.
Deus ex machina. Tehát hát nem tudjuk, hogy onnantól kezdve, hogy őt ott a depóban lelőtték, nyilván nem halt meg, de hogy itt sebesülten ott maradt a földön, mi történik, és hogy történik az, hogy ő előbb ér el Ján lakására, mint Ján maga. Tehát tényleg ilyen Deus ex machinaként ez volt, felejtsük el, itt jön a megoldás.
És ott ülsz tett, a sötétben, és a fiának a boncolási lapját dobja oda Jánnak, hogy olvast föl, hol érték a fiát a találatok, és akkor számon kéri rajta, Jánon látjuk, hogy teljességgel érzéketlen a történtekre, igazából ő csak egy eredendően rossz ember, és itt azt hinnéd, hogy akkor itt most lesz valami mészárszék, egy igazán dühös ember leszámolása, aki szemtől szembe van a fia gyilkosával. Hát ezt eléggé könnyen lerendezték, mármint hogy ennél...
Még esetleg egy hangtompítót tehettek volna a fegyverre.
Hát talán akkor lett volna egy unalmasabb ez a bosszú.
Igen, hogy azzal még tényleg minimalistában el lehetett volna intézni, vagy hogy még esetleg az a bosszú, hogy nem tudom, ciánt tesz a vizébe, megmérgezés, igen, akkor igen. Egy igazán dühös ember.
Egy nagyon dühös volt Jason Statham. Jason Stathamben annyira fortyogott már a hangtalan dű, hogy ha a néző nem figyelni, akkor lehet el is felejtette, hogy amúgy ő dühös volt ebben a filmben, meg hogyha a filmnek a címe nem hívná fel a figyelmet, akkor is lehet, hogy ez fókuszát vesztette volna. Pláne úgy, hogy amit még te is kiemeltél, még korábban, még a felvételünk előtt, amire én nem is gondoltam addig, de így utólag visszagondolva meg, ez mi volt, hogy Statham 3 lövéssel elintézi Jánt.
Bocsánat, 4-gyel, mert azt megjegyeztem.
4 lövéssel? Hát, rögtön más a kép, de nem, de tényleg szóval te lelövi. Ez volt egy igazán dühös ember bosszúja. Jó, mindegy. Statham utána sétál ki az épületből, és ott van egy kormányügynök, akivel korábban már egyszer találkoztunk, aki információkat adott át Jason Stathamnek még a film egy korábbi pontján, és akkor ott áll, és akkor mondja neki Statham, jó, innentől a magáé, és akkor izé, jó, azt most jó megbeszéltük. És beszáll a kocsiba, és az ember elhajt vele.
Megint? Minek? Igen, mi?
Ha tudták a kormányügynökök, hogy Ján hol lakik, minek kellett a Jason Statham? Hogyha a kormányügynökök tudták, hogy ezekről a katonákról van szó, minek kellett ez az egész? Hogyha a Jason Statham egy elképesztő maffia vezér, aki elvileg nagyon körözött ismer, még valahol még arról is van szó, hogy őt mennyi helyen körözik, akkor a CIA és űrge őt miért nem vitte el, vagy ez az egésznek így semmi értelme nincsen.
Igen, tényleg, most egyre jobban hajlok arra, hogy így ahogy Móriczka elképzeli, hogy jaj, milyen karakterek kellenek egy jó akciófilmbe, milyen fordulatok kellenek egy akciófilmbe, és akkor ezek, hogy dobjuk bele, hogy kilóra meglegyen, de azon, hogy összefűzni, vagy logikailag ezeket a trópokat, vagy kliséket rendszerezzük, arra már nem maradt energia. Lehet, hogy azért, mert Guy Ritchie-nek nagyon hiányzott Jason Statham, és akartak megint együtt közösen forgatni, és akkor ez volt a legegyszerűbb, amit meg lehet csinálni, mert amúgy meg tényleg van nagyon-nagyon sok olyan, hagy nagyon sok kérdést maga után ez a film.
Rengeteg kérdést hagy maga után, és kicsit olyan, mintha így a forgatás közben találták volna, hogy mi lesz majd a következő jelenetben. Hogyha jó, akkor ez megvonjuk, akkor hogyan folytassuk, srácok, találjuk ki. Ez viszont még, hát a nyári uborka szezont már nem is mondhatjuk, mert most nem is uborka szezonunk, hiszen a csúsztatott filmek jönnek folyamatosan, de ez a film sajnos a rendezője és a főszereplője ellenére is, én úgy érzem, hogy nem fog maradandó nyomot hagyni senkiben. Kár érte, mert ez a páros azért szerintem többre lett volna hivatott. Kedves hallgatóink, ennyi volt mára a Nagy Totál, köszönöm szépen, hogy velünk tartottak, velem legközelebb szombaton a műsor ismétlésében fognak találkozni, illetve hogyha jövő héten lesz kedd, akkor Nagy Totál is lesz, tartsanak velünk akkor is, további jó rádiózást kívánok, és hallgassák továbbra is a Trend FM-et.